kalandot cselekedjünk. Csak a len folytó vadóc teszi meg, hogyha a len között él, olyan alakúra nő, mint a len, de még ez a hitvány plánta se butaságból teszi, inkább ravasságból, alakoskodásból. Azután példákat hozott föl, ott van a 16. században egy kassai prépost esete, kinek a holttestét egy fél esztendeig tartották jégen a rokonai, hogy a jövedelmeket húzhassák. Higgyék meg, uraim, tette hozzá, hogy a legokosabb, ha mindent eltitkolunk, s becsukjuk a kaput, és nem eresztjük be az idegeneket, hogy semmi hír ki ne szivárogjék az állapotáról. Az öreg kovács helyeslőleg integetett a fejével, Bakra is ehhez a felfogáshoz csatlakozott, csak Pamutkai dörmögte panaszkodóan.
Hát, hiszen igaz, de egészen felhasogatta a nyakamat. Becsületemre mondom, föl nem venném mástól ezért az egész várért.
Mire visszatértek a címer terembe, István gróf már egészen élénk volt, és szinte ruganyos. Gyorsan váltakoztak nála a kedély hangulatok. Volt olyan licidum intervallumja, hogy visszatért élénk szelleme, okosan beszélt, és sziporkázó ötleteket eregetett. Különösen, ha sok fekete kávét ivott. Egy nagy öblös ezüst ibrikkel állt mindig készen az asztalon, úgyhogy 15 csészényit is megivott egymás után.
Nos, urak, szólt majdnem vidáman, határoztam a fogoly csendbiztosra nézve.
Várjuk a méltóságot parancsait, szólt alázatosan Kovács uram.
Személyesen fogom elintézni.
Lement a várudvarra, megveregette a megkötözött csendbiztos vállát, mondván szelíd, kegyteljes mosolygással.
A hadiszerencse forgandójó uram, egy csöppet se restelje a helyzetet, ön szabad lesz. Adja át alázatos tiszteletemet a méltóságos főispán úrnak és a tekintetes alispán úrnak.
Azután az ott álló kozákok felé fordult, és elrendeli, hogy a foglyot, miután a lovát ledöfte az egyik bika, így megkötözve egy szamár hátára ültessék, s a 6. határig kísérje két kozák egy papírtábláskát ragasztván a nyakára hátul, amelyre Bakram uram ezeket a szavakat írja fel olvasható, nagybetűkkel, tótul. Én vagyok a Nemes vármegye, lovon indultam el, szamáron érkeztem. A csendbiztos felszisszent, rimánkodott, könyörgött, hogy inkább lője fűbe a nemes gróf, de ezt a csúfságot ne kövesse el rajta.
Nem, toppantott a lábával Pongrácz. Hadd olvassák azt a táblácskát a falvakban, hadd lássa a világ, hogy mi lesz azokkal, akik egy Pongrácznak az akaratába belecsukorítják a kezüket.
A nemes vármegyét vérig háborította ez a violencia. Ez sok volt tréfának. Ezt nem lehet többé zsebre tenni. Erre már az aludt teljes köcsög is felforna. Megmozdult tehát a vármegye, pörbefogván Pongrácz Istvánt a Tarnóci jogtalan letartóztatásáért és a hatóság elleni lázadás büntettéért, de hát az hosszú nóta. Előbb még a bíróságnak ki kell őt kérni a méltóságos főrendiháztól, hogy engedi-e odaállítani a törvény sorompói elé. A főrendiház talán engedni is, de van annak egy mentelmi bizottsága. Előbb ahhoz utasítja a dolgot, s a mentelmi bizottság tagjai arról nevezetesek, hogy nem szeretnek egymással találkozni. Bizony meg is őszülhet Tarnóci, míg ezen a réven a levegőre kerül. Hanem addig is, míg István grófot kiadja a méltóságos ház, katonai erőért fordultak a budetinyi honvéd parancsnokhoz. Nem lehet másképp, ostrommal kell bevenni Nedecet, és úgy szabadítani ki az ügyvédet.
Nem az ügyvéd miatt, jegyezte meg az alispán, mert piócát a nádasban is lehet kapni, de a rend és a vármegye becsülete miatt.
Igaz, szólt a parancsnok. Az ügyvédet ki kell szabadítani, különben is igen becsületes fiú, személyesen ismerem.
Eszerint a parancsnok úr rendelkezésünkre bocsátja a szükséges erőt?
Természetesen, hiszen felső parancs van erre a kezemben.
És mikor?
Most, mindjárt.
No, az derék, és hány embert?
Hát egyet.
Az alispán idegesen mozdult meg a székén, s különben is tudván a parancsnok rokoni viszonyát a Nedeci várúrhoz, gyanakodva nézett a szemei közé.
Egyet? Ön is gúnyolni akar bennünket?
A világért sem. De a szükséges erő ehhez a hadművelethez éppen egy ember, még az sem egészen.
És ezzel kiszólt az előszobába, hogy rendeljék ide a vakarcsot. A vakarcs volt a legkisebb honvéd, azért hitták így. Tömzsi apró cigánlegényke, egy posztó csillaggal az Attiláján. Bejött és szalutált.
No ugye, nem egészen egy ember, szólt kedélyesen a parancsnok. Valami híja van még, és mégis kiszabadítja a foglyot.
No, azt szeretném én látni.
Hát pedig igen egyszerű, kedves Alispán úr, Budetintől Nerecig járható föld alatti út vezet, amelyet a Vakacs igen jól ismer. Ha szorul a kapca, Hajdana az egyik várban, ezen az úton menekültek a népek a másikba.
Ezer ördög! Kiáltá az Alispán. Hogy ezt nem tudtuk előbb?
Miért nem kérdezték tőlem? Hanem már most gyújtson rá Alispán úr egy csibukra. Te pedig akarsz, barátom, rögd meg a tarisznyádat, eleséggel vedd a kulacsodat, aztán menj Isten hírével a föld alá és hozd ki nekünk a fiskálist.
De hogyan jut el a börtönbe?
Aggódott még mindig az Alispán. Hisz éppen az egyik vár börtönéből a másik vár börtönébe vezet az alagút. Csak egy ajtót kell felnyitni, amit a fogoly észre nem vehet a falban a szurok sötétség miatt. Szúgyog István csináltatta valaha titokban a Nedeci börtönhöz, hol fogva tartották a szép Nedeckinét, Czobor Erzsébetet. Erre hozta ki a kópé, no hiszen érdemes is volt egy ilyen lyukat ásni egy asszonyért.
Igaz, ami igaz, nagy bolondok voltak azok a régiek is.
Száj-száj zümmögő mé, aki ott szívod a Nedeci kertben vadszegfű édességét, veled mit beszéljek? Te már a 20. mélyöltőben vagy, mit tudsz te már arról, hogy a 20. őseiddel még egy szép leány osztozkodott itt a virágokon? Talán éppen erre járt, ezen a barázdán. Kis cipője nyomán hogy zörögtek azok a sárga lapos kavicsok? Te nem tudsz erről. Ezek az öreg fák még talán hallották bánatos sóhajtását. Mikor megy el innen? Később is hallották még bánatosabban. Mikor jön el ide? Bizony nem értették, miki búsíthatja az is, hogy itt legyen, az is, hogy ne legyen. Pedig volt értelme mind a kettőnek. Mikor még Tarnóci szenvedt rabságban, és mikor már szabad lett, csodálatos módon eltűnve egy napon a börtönből. Ezek a növények is milyen álnokok, híjúk, fennhéjázók. Valaha teljesek voltak-e violák, ezerrétűek a rózsák, most már elvadultak, miután nem nézi női szem. Elhagyták magukat, elzüllöttek, egy szoknyában jár a virágjuk. Mindezt te nem bánod, zümmögő méhecske, száj, száj, nincs kérdeni valóm. De te, öreg bagoly, aki most is ott húhogsz a düledező toronyban, ahol Hajdanában a korenyák kürtje hitte össze a hadinépet, te talán mindent tudsz. Te már talán akkor is így húhogtál valahol a bástyaromokban, és hívogattad azokat a kísérteteket, árnyakat, melyek a becsukott kapun át is, mikor már ide a madár se röpülhetett, belopóztak, besuhantak, rémítgették, üldözték a várurat, utána lépegettek, hitták, ingerelték. Ki küldte azokat? Alaktalan árnyékok, fantazmagóriák, honnan jöttetek akkor, és hová mentetek azóta? Mert ha egyszer vagytok, itt vagy ott, mindig lennetek kell valahol. Milyen szelídek voltak azok a saskesejük, amelyek megették a Prométheusz májáti falánkok, az agyvelejét ettétek meg ennek az embernek. És miért? Ej, hogy miért? Hát ki tudhatja azt, a nagy fazekas, a végzet, miért, mit csinál? Hiszen az ő fazeka az emberek, az ő dolga az, hogy hol és miképp tetszik neki azokat összetörni. Te talán többet tudsz, öreg bagoly, aki ott húhogsz most, ahol korenyák kürtje szól, de tőled sem akarom megkérdezni. Hiszen csak az kell nekem, hogy mi történt, és nem, hogy miért történt. A fogoly Tarnóci kimenekülése, melyet senki nem tudott a várbeliek közül megmagyarázni, egészen összetörte Pongrácz Istvánt. Félelem fogta el, és csodálatos sejtelmek kezdték kínozni. Elveszik tőlem a leányt, mondá, és a fogai vacogtak. Hiába magyarázták neki, hogy először nem veszik el a polkát, de ha elvinnék is, hát az se lenne olyan nagy szerencsétlenség, de ugyan ki is vinné el, bizony örült Tarnóci, hogy a saját írháját megmenthette, nem hogy még egyszer eljönne. Van annyi lány Zsolnán, mint a